Mit csináltak az első világháború alatt a magyar tudósok? Hogyan kapcsolódik egy indián törzs története a periódusos rendszerben szereplő legújabb négy elem egyikéhez? Hogyan került egy bélyegre két olyan tudós arcképe, akik nem is beszéltek egymással, mert bár korábban együtt dolgoztak a diftéria elleni oltáson, de egyikük kiszorította a másikat a honoráriumból, sőt egyedül a Nobel-díjat is megkapta? Valamint miként tükrözték az újsághirdetések a vegyészek hétköznapi munkáját és eredményeit a kiegyezés utáni időszakban, hogyan gyártottak először klormeszet, amit aztán klóros víz formájában Semmelweis Ignác használt kézfertőtlenítésre, hogy a gyermekágyilázat megelőzze, és tulajdonképpen miért neveztek el egyetemet Lomonoszovról. Már ez a néhány kérdés is jól mutatja, milyen érdekes és lényegében a mai életünkre is kiható témákról olvashatunk egy új kötetben, amelynek címe Természettudomány háborúban és békeidőben, kémikusok, találmányok, felfedezések. Inzelt György, kémikus, elektrokémikus egyetemi tanár kötete ez, ami az utóbbi három évszázadban alkotó magyar és külföldi természettudósok, főleg kémikusok életét, munkáját mutatja be. Én most itt az interjúban néhány számomra különösen izgalmas momentumról kérdezem a szerzőt, hiszen óriási anyag ez. Például nagyon érdekelt, hogy miért Lomonoszovval kezdődik ez a könyv, miért volt érdekes az ő élete.
Hát itt van egy időrendi sorrend, mert Lomonoszov ugye a 18. század, és akkor a többiek Kitaiben később ott van, Kitaiben is még ugye ez a század ott van, a 19. század, ugye akkor a kiegyezés történt, a világháború, tehát van egy idő sorrend, ez alapvető rendezővel. De a másik, ami lényeges, hogy talán itt a Lomonoszov történet az elég különös. El is tudom mondani, hogy miért kezdtem én Lomonoszovval foglalkozni. Én tanítok az egyetemen kémia történetet is, egyébként fizikai kémiát, meg elektrokémiát. És ugye az ember igyekszik mindig az eredeti közleményekhez visszanyúlni, de hát annyi tudós van, meg olyan hosszú a kémia történet, hogy mindennek a története, hogy az emberek az összes tudós eredeti munkáját nem olvassa el, hanem más tudománytörténeti könyvekre, megbízható könyvekre alapoz, és hát azt mondja a hallgatóinak is. Na most több ilyen ember volt, az egyik, aki nagyon foglalkozott a Lomonoszov, aki hát ugye egy orosz tudós ikonja, a legnagyobb egyetem, jól van elnevezve Moszkvába, és már nagyon régen olvastam orosz tudománytörténeti könyveket is. És úgy kezdett gyanús lenni, hogy sok minden nem lehet úgy, ahogy leírják. Mert Lomonoszovnak tulajdonítanak sok mindent, a anyag megmaradástól, a energia megmaradásig. Olyan alapvető törvényeket, mint ő lenne a felfedező. És meg kell mondanom, hogy egy kicsit fenntartásai vannak, mikor valaki úgy kezdődik minden szótik, hogy polihisztor. Na most az egy nagyon nagy dolog, a polihisztor, aki az jellemző, hogy sok mindennel foglalkozik, de igazán mélyen nem ért semmihez. Végignéztem Lomonoszov összes munkáit, nem sok, két kötet. Mondjuk, amikor előtte foglalkoztam Mengyelevvel, az 24 kötet, hogy világos legyen a különbség a tudományos tevékenységben. Na most például olyanokat olvas az ember, hogy azért nem lett világhírű, de oroszul publikált. Nem oroszul publikált, latinul publikált jobbára. És a korban legtöbb ember latinul publikált. És akkor kezdtem elolvasni, és rájöttem, hogy sok jó gondolat van benne, de mind tulajdonképpen másoknak a gondolatainak a ismétlése, feldolgozása. Van bizonyos érdeme, tehát a kis derül a könyvből, hogy ő nagyon sokszor, és a leglényegesebb dolgokban ő miben létének a tisztázásában, tényleg azokat fogadta el, akik a részecskék mozgásának tulajdonítják a hőt. Ez azért volt nagy dolog még a 18. században, mert akkor még ment a vita, hogy a hő az anyagi természetű-e. A másik iskola volt ez, hogy részecskék mozgása. Mondom, ebben jó megállapodások vannak. Más munkáiban ugyanilyen logikailag, meg mások könyvei alapján nem igazán jó következtetésekre jut, és tulajdonképpen ő ugye kémikusként és fizikusként van számon tartva, és most a verseivel orosz nyelv megújítási kísérletével nem foglalkozom, nem a szakmám, tehát igazából nem akartam belemenni. Kivéve az érdekes rész, hogy a oroszok történetéről, amit ír, mert az egy nagy vita volt, akkor tulajdonképpen bele is bukott, nem is volt igaza. Röviden egyébként elkezdeni. Arról van szó, hogy ki alapította tulajdonképpen Oroszországot, a kievi rusz, Zongorodot, és a tudományos álláspont az, hogy a vikingek. Még genetikai DNS bizonyítés van most már rá. Ugye ő meg hát azt szerette, hogy szlávok alapították. Na most mondom, Lomonoszovnál nekem ott kezdett a probléma, hogy gondolkoztam, hogy kik voltak a kortársai. Amit le is írom, abban az időben első Péter elkezdte, és utána a következő tárok folytatták. Rengeteg külföldi tudóst hívtak meg. Hozzá még nagyon jól fizették őket, és így kerültek oda németek, franciák, svájciak, svédek, és így tovább. A legnagyobbak. És elkezdtem gondolkozni, hogy Euler-ről hány teoréma van ellenezve. Bernoullit még most is tanítjuk fizikai kémiából. Lomonoszovról meg semmi nincs ellenezve. És akkor utána jöttem, hogy rájöttem, hogy nem véletlen. Ő igazából nem volt olyan kutatótudós, ugyan később kapott kémiai laboratóriumot, de érdemi kutatást nem folytatott. Aztán el is vették tőle idővel a kémiai laboratóriumot, mert annyira nem történt semmi, de végzett bizonyos vegyészi munkát, uralkodói ünnepségekre csinált tűzijátékot, az is plusz pénz volt amúgy. Nagyon jó jövedelme volt a versekből, amit a tár nőkhöz írt. Na mindegy, csak akkor kezdtem érezni, hogy nem egy igazi tudóssal van dolgom, olyannyira nem lett nagy tudós, hogy 100 évig az oroszok se foglalkoztak vele. Senki nem idézte, semmilyen elismerés se nem volt. 100 év múlva, amikor 19. század végén, 20. század elején mindenhol a nacionalizmus nagyon főszerepet jutott a sajtóba, közbeszédbe, oktatásba, akkor szedte elő egy tudomány történetős Melsutkin, Lomonoszovnak a születése 100. évfordulójára volt egy ilyen nagy tudósunk, és ő kezdett el vele foglalkozni. Igazából Lomonoszov felfutása tulajdonképpen a 30-as években kezdődött talán, és akkor ugye a 50-es években érte a csúcsát, akkor nevezték el az egyetemet róla, mert ő nagyon megfelelt ennek a képnek.
Nagyon izgalmas a könyvében ez a kritikai hang, tehát az, hogy valójában milyen munka állt bizonyos emberek mögött. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a háború, az első világháború kitörése hogyan osztotta meg a tudósokat, hogy mire volt lehetőségük, hogy mennyien vesztek oda fiatalon a háborúban, és akik maradtak, azok mennyire tudtak dolgozni, vagy hogy egyáltalán az ipar miként fejlődött a háború hatására. Erről mesélne egy kicsit, hogy mi volt ebben ön számára a legérdekesebb, tehát miért írt erről?
Az előbb, amit mondott, hogy nagyon fontos elem, szóval nem szeretem az ilyen hamis mitoszokat, amiket gyártunk mi is, tulajdonképpen a kitai belül a következő fejezet is erről szólt. Itt meg a háborúban kíváncsi voltam arra, hogy tényleg a tudósok mivel foglalkoztak. Tanulságos, hogy a háborúnak kialakult egy mitosza. Hősök, helyes, természetesen nem azt mondtam, hogy azokat az embereket, akik életüket áldozták, és ez nem a, sokszor nem a legjobb ügyér, mert ugye ez sem az egy honvédőháború volt például a mi részünkről, de hát ez rendben van, de minden más, ami mögötte van. Történelmet is én így tanultam, szerintem most is így tanítják, a csaták leírása, a nagy hadvezérek, és semmi mögöttes, ami tulajdonképpen a győzelmet vegyük a utolsó két világháború, de így volt ez korábban is. A technikai felkészültség határozta meg. Ez pedig a tudósoknak volt köszönhető. Tehát egyszer ugye én nagyon sokat foglalkozom tudósok életrajzával is. Az azért tanulságos, mert bizonyos mértékig ad egy erőt abba, hogy az ember soha igazán nem elégedett a körülményekkel. jogosan általában. De hogy akkor megnézem, hogy bizonyos tudósok a lövészárokba írtak cikkeket, meg igyekeztek tudósnak maradni. Írok ilyen példákat, hogy fizikusként az ellenségnek az ágyúit mérte be, mert ehhez értett az akusztikus távolságméréssel. De ez egy nagyon nagy dolog, hogy az ember úgy elgondolja, hogy nem nekem van olyan hihetetlen nehéz életem, hanem mindig ez volt. És a tudomány nagyon kevésszer felült akkor át, mint a 18. században. Szóval ez, ami az egyik ilyen szempont, a másik konkrétan, hogy megnézem a tudósok tevékenységét, és úgy rávilágítsak a háború borzalmaira. Tényleg, hogy mennyien haltak meg. Egy olyan fiatal generáció, aki el se tudta kezdeni a pályát. Neves tudósok is. Nagyon sokan nem tudták túltenni magukat azokon az élményeken. Akkor olyanok, ami hazai példa, de hát van itt egy jó pár külföld is, a fiatal orvosokat küldték ki a frontra, akik közül egy része nem lett aztán orvosi végzett, az ugyan a Budapesti Egyetem egyik kara volt, ahol volt egyébként vegyészet is azért, de a Polányi, Békési, most sorolhatnám, mert nagyon sok emberi írok, akik ugye később nem kifejezetten orvosi tevékenységet végeztek, de Engyörgyi Albert. Ezeket úgy küldték a frontra, hogy még be se fejezték az egyetemet. Tehát ma azt mondta rám, hogy ők rezidensek voltak maximum. Ezek voltak a harctéri orvosok. Megdöbbentek. Tehát mondjuk a Liza Meitnernek, ugye, aki nagy fizikus volt a maghasadás egyik úttörője, hát gyakorlatilag Otto munkatársa volt, akit a Nobel-díjat kapott ezért, mert Meitnernek el kellett menekülni a Németországból, de Meitner írta azt először meg, hogy milyen energia rejlik ebbe, és hát ebből lett az atombomba tulajdonképpen, és így lett aztán titkosítva, mert darabig nyíltan beszéltek még az atomenergiáról. Na visszatérve, Liza Meitner is, mert fizikus volt, Németországban dolgozott, ő tényleg a szakmájában dolgozott, mert ugye akkor Röntgen már harctéri sebészeket is segítette, jobbára ő is ezzel foglalkozott a harctéren, és olyat írt például, hogy ő éppen ott volt a galiciai orosz harctéren, és megdöbbentett, mikor azt írja, hogy, és ott jobbára nekik egy jó darig magyar sérültjék voltak, hogy például alig volt magyar nővér, ők meg nem tudtak beszélni a katonákkal. Kis részletekre, amikor az ember felfigyelt. Ezeket így fontosnak tartom, hogy hát igen, ez volt.
Ír a gyufáról, a gumiipar fejlődéséről, a gyógyszeripar fejlődéséről, vagy akár a vegyi fegyverek kialakulásáról. Ugye az ember nem is gondolkodik, hogy mondjuk a vegyészek munkájára és az orvostudományra és minden másra miként hatott a háború. Különleges a könyvben, hogy például hirdetéseket látunk, korabeli hirdetéseket.
A kiegyezés utáni időszakot vettem bele, hogy legyen egy olyan, ami nálunk békeidőszak volt. Tehát a kiegyezés utáni időszak egy fantasztikus időszak volt. Úgy próbáltam utalni arra is, hogy mi minden fejlődött, de ugye itt most a kémiáról beszélünk leginkább, de hát a Budapesten, amit látunk és amit mutatunk vendégeknek, az akkor épül, tehát abban az időszakban. És ott próbáltam olyat is, hogy mi mindennel foglalkoztak a vegyészek, és itt kerülnek fel a kérdezések is, de mondjuk, ami ugye a háborúban is szerepet játszott a izoform fertőtlenítő, az akkor kezdte a karrierjét, de az is valahol talán, ha nem is részletesen világossá válik, hogy ha vegyük a kémiát, mert tulajdonképpen a kérdés egy kicsit erre is irányult. 19. század végéig nem voltak olyan gyógyszerek, ami nekünk a legeslegtermészetesebb, hogy bármi bajunk van, lázunk, pályafejünk, bevettünk valami gyógyszert. Akkor nem volt ilyen, ugye nem teákat főztek, hát használt, vagy nem. Ez úgy kezdődött a gyógyszerek karrierje például, hogy, és ez azért érdekes, hogy van egy nagyon fontos összefüggés, hogy mesterséget, színezékeket tettek előállítani. Addig indigóval színezték, Indiából importálták, a uralkodóknak meg bíborcsigákat gyűjtöttek, és abból nyerték ugye a bíborszínezéket. A textilipar az a 19. húzó ágazata volt Angliában és az ipari forradalom alatt. Óriási dolog volt, hogy mesterséges, színtartó, mosásálló színezékeink vannak. A magentáról írok is, az egy másik történetben szerepel, ami most nagyon népszerű szín. Na mindegy, abból rájöttek, mert sejteket kezdtek festeni, hogy többek között Erlich például, aki szerepel a könyvembe, hogy nem csak megfesti a sejt bizonyos részeit, hanem írtja a baktériumokat is. Így kezdtek gyógyszereket gyártani. Tehát azok a gyógyszerek, amit most szedünk, az ide, ebbe az időszakban nyúlik vissza. Korábban például ugye most természetes, hogy egyetemeken van már régóta szerves kémiai tanszékük 100 éve. A szerves kémiai tanszékek ezt azért létesítették, hogy kiképezzenek olyan tudósokat, akik majd gyógyszergyárba fognak dolgozni. Azért mondom, hogy nagyon összefüggnek a tudomány fejlődése, az ipar fejlődése, mondjuk a kiegyezés időszakában az, hogy hagyták vállalkozni. Bevontak ugye külföldi tőkét, bankokon keresztül ment a hitelezés. Nem volt egy tökéletes időszak, mert bizonyos szempontból mondjuk a korrupció ugyanolyan intenzív volt hazánkban is, mint a későbbi időszakokban. Akkor például a vasútépítés jelentette azt, amit az utóbbi évtől az alkotmány építés, de nem csak nálunk, ez Amerikában is így volt. Szóval tanulságos, és mondom, az egyik szándékom mindig, mikor írok, hogy mindenki fölismeri, hogy nem új dolgokról van szó. Nagyon régi történések kerülnek ma is elő. Sokkal jobban meg tudjuk érteni azt, ami történik, hogyha ismerjük a történelmet, ezeket a mozgásokat, a tudomány fejlődését, ami ma is ugyanolyan fontos. Idézem Kossuth Lajost is, aki foglalkozott természettudományokkal, mindenki foglalkozott a 1900 végén, az egy gyönyörű időszak volt. És ő is leírja, hogy ez az a versenypálya, ahol versenyeznünk kell. Ezt azóta se tettük teljesen magunkévá, utalok a tánkárói fejezetben máshol is, hogy a tekintélyed, meg bizonyos más szempontok valahogy mindig fölírják azt, hogy az alkotásnak bizonyos szabadságra van szüksége, finanszírozásra, törvényi támogatásra, nem véletlenül idézek Kazincitől, meg régiektől, hogy azt kell mindig megcélozni, amivel verseny de lehetünk, ma nem vagyunk versenyben, tudományos, műszaki, orvostudományi, de akármiben, akkor mi elmaradunk. És az meg egy hihetetlen hátrányt jelent. Tehát valahogy ez is egy ilyen, mondjuk azt, hogy célom volt, és úgy szemem előtt van mindig ilyen 16-18 éves ifjú, aki most kezdi az életet, és hogy neki, akit érdekelnek ezek a dolgok, az ember olyat adjon át, ami elgondolkozik, és talán tudja hasznosítani is.
Inzel Györggyel beszélgettünk Természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok, találmányok, felfedezések című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, a Könyvben utazom oldalon, vagy a SoundCloudon, a Spotifyon, ha hallgatnának hosszabb könyves interjúkat, mert esetleg nem tudják, mit olvassanak mostanában. És természetesen várom Önöket itt a Trend FM-en, minden nap 3 könyvajánlóval. További kellemes rádiózást kívánok!